Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nos, a mai adásban végre eljött az első igazi overreaction ideje ebben az idényben. Mielőtt még belemennénk a mai adásba, azonban Kocsis Valentint hagy mutassam be nektek, aki az új munkatársunk lesz, ő vágja innentől a podcastjeink nagy részét. Nagyon jól vág igazából, már csináltunk próbaüzemmódokat, de mindenképpen azt kérem tőletek, hogyha valami furcsa vagy nem olyan, amit megszoktátok, akkor egyrészt türelmet kérünk, másrészt pedig nyilván, hogyha bármi olyan van, akkor nyugodtan jelezzétek, de még egyszer mondom, nem lesz el szükség, mert Valentin már próba üzemmódban is kiváló munkát végzett, úgyhogy szerintem szuper lesz minden, és olyan, ahogy megszoktátok. Zoli, pár köszöntő gondolat esetleg?
Welcome aboard, Valentin. Köszönjük, nagy segítség leszel. Hogyha bármi van, akkor hozzánk is fordul bizalommal természetesen. Nem tudom, hogy ezt most miért így az adásba mondom neki, de mindegy.
Nem baj, ez nekem nagyon tetszik, és akkor belekezdenénk az overreactionünkbe, ugyanis 6 csapatot nézünk majd meg, és most már azért elég idő telt el ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos következtetéseket úgy tényleg le tudjunk vonni, ezért is próbáltunk minél tovább kivárni ezzel az adással, és az első overreactionünk vendége nem más, mint az egyik kedvenc szakértőnk, az egyébként szabadságáról éppen visszatért Gobodics Tamás. Szia Tomi!
Sziasztok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Szia Tomi, én is üdvözöllek.
És milyen volt Zalakaroson?
Kiváló 4 napot töltöttem Zalakaroson, egyedül az NBA mérkőzések reggeli átpörgetése zavarta meg a pihenés, de most már teljes üzemmódban vagyok.
Na, hát akkor a teljes üzemmódot rögtön kezdheted is azzal, hogy beszélgetsz velünk 6 darab csapatról, a mai 6 csapatunk az keletről, a Raptors, a Heat és a Hornets, nyugatról pedig a Spurs, a Portland és a Phoenix lesz, és én szeretnék a Phoenix-el kezdeni. Nemes egyszerűséggel azért, mert az egész Sarver botrányról egyáltalán nem beszéltünk, és szerintem legalább egy pár mondatot mondjunk róla. Ugye az történt, hogy már jó előre jelezte az egész Phoenix-i sajtóosztály, hogy hát itt valami boszorkány üldözés készül, és teljesen alaptalan vádakkal hát meg akarják vádolni majd Sarver tulajdonos urat. Na most, aztán kijött az ESPN cikke, és nem lett belőle igazán, nem kavart igazán nagy port. De azért ne menjünk el szó nélkül a dolog mellett, mert az ESPN valami 67 vagy 70 alkalmazottat, korábbi alkalmazottat szólaltatott meg, és ugyan nagyon durva sztori nem jött ki, de több olyan is, ami alapján eléggé jogosan azt feltételezzük, hogy némi rasszizmus van a jó szerverben, és igazából a Phoenix-i munkakörülmények a nőknek mondjuk úgy, hogy nem voltak mindig a legjobbak, és persze ezek az úgymond hot topic-ok, tehát értem én, hogy sok ilyen történt az elmúlt időszakban, és az ember lehet, hogy esetleg már hajlamos lenne rá, hogy egy kicsit immunissá váljon, és azt mondja, hogy hát persze ennek a fele hülyesség, csak itt az a probléma, hogy nyilvánvalóan, hogyha 60 fölötti alkalmazottat szólaltatsz meg, és abból kialakul egy kép, akkor ugyan legálisan olyan nagyon konkrét bizonyíték nem lesz, és lehetséges, hogy ebből nem lesz komoly ügy, de az, hogy Sarver egy gyökér, és az, hogy Sarver nem figyelt oda a megfelelő munkakörnyezetre az elmúlt 20 évben, abban teljesen ugyanannyira biztosak lehetünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ESPN cikk, ha másra nem, arra mindenképpen jó volt, hogy feltárja az igazságot, és nem létezik az, hogy 67 ember összefog és le akarja járatni szervert, tehát ugye ebbe azért nem hiszünk.
Igazából ez, amit mondasz, hogy ez most a hot topic, ugye az NFL-ben is egyre több olyan ügy kerül elő, amik régebben is megtörténtek, vagy sokáig ez megszokott, meg bevett dolog volt, és az utóbbi időben ugye nagyon-nagyon elítélik, és keresztre feszítik ezeket az embereket. Nekem ezzel az üggyel kapcsolatban igazából nem lepett meg az, hogy nem lett ebből akkora giga ügy, még akkor is, hogyha mint újságíró mondom, hogy ez az ESPN részéről egyébként giga munka volt valószínűleg ennyi emberrel ennyi információt összegyűjteni, de hogy olyan igazán brutális nagy dolgokat nem sikerült kideríteni.
Igen.
Ennek ellenére azt sikerült kideríteni, hogy tényleg, ami majd ugye nyílt titok sok klubnál, vagy sok helyen, Amerikában is, hogy milyen körülmények vannak, az itt most gyakorlatilag bizonyítva lett. De olyan igazán durva dolgok nincsenek, és nem is látom azt, hogy akár a médiát, akár a játékosokat ez annyira megkavarta volna, pedig hát azért a tavalyi események után azért én érzek némi további érzékenységet, hogy így fogalmazzak, játékosok részéről a rasszizmus büntetése iránt, és az, hogy ebből nem lett liga szinten igazán kiemelkedő botrány, az szerintem azt jelenti, hogy nem érte el még a játékosok inger küszöbét sem.
Igen. Ugye itt például volt egy olyan eset, amikor a Sarver bement az öltözőbe, és akkor Draymond Green miért mondhatja azt, hogy nigga? És akkor így ment be, és akkor mondták neki, hogy ő viszont ne is idézze ezt a szót, tehát hogy ne mondja. Tehát ilyenek derültek ki. Azt, hogy ő például viszonylag rendszeresen használja ezt a szót, és nem azért, hogy tehát legalábbis az ő kis elméjében ugye nem azért használja, hogy mondjuk a saját játékosait leszólja, vagy az ellenfél játékosait leszólja, de például ennek a szónak a használatával neki nincsen gondja, vagy ugye voltak női alkalmazottak, akik meséltek kisebb visszaélésekről, vagy hogy nem lehetett a főnöknél panaszt tenni, mert be akarták fogni a száját pénzzel. Ilyenek derültek ki, ami olyan nehezen bizonyítható, olyan nincs az, hogy rá tudsz csapni valamire, hogy na, akkor itt most indítsunk el egy boszorkányüldözést, és ennek megfelelően nem indult el boszorkányüldözés. Zoli, nagyjából összefoglaltunk mindent?
Igen, az valószínű, hogy Szárvel egy seggfej, azt is tudjuk ugye, hogy kicsit a fogához veri a garast, ahhoz képest ugye, hogy milyen vagyona van. De én nem gondolnám azt, hogy ő velejéig rasszista. Igen, még egyszer egy seggfej, de ezért nem fogják eladatni vele a franchise-t.
Igen, meg ilyen gyakorlatilag. Viszont kb. Mikor kirobbanóban volt ez a botrány, akkor a Suns még egy ilyen viszonylag rossz kezdéssel, ilyen 3-3-mal állt, tehát hogy így úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most nem erre figyelünk, hanem mi most saját magunkra figyelünk, és lehet, hogy ez is egy ilyen motivációt adott, én nem tudom. A liga legjobb formájában lévő csapatáról beszélünk, amelyiknek az első és legfontosabb letéteményese sikerben szerintem az a tény, hogy talán az egyetlen olyan csapat, ahol tényleg mindenki hozza magát, és mindenki azt csinál, amit tud. Én nem tudnék olyan gárdát mondani, ahol ennyire el tudnám mondani a 10. játékosról is, hogy meccsről-meccsről hozzáteszi azt, amiben ő jó. És valahogy a Suns, mint csapat, fantasztikusan összeállt. Nyilván a vele egyébként folyamatos versenyben lévő Golden State Warriors a másik, amelyikről hasonlókat tudnánk mondani. De ettől függetlenül ez a 16-os win streak, ugye 16-nál járnak itt a felvétel időpontjában, holnapra ez már változhat, amikor ti ezt meghallgatjátok ezt az adást, de ez elképesztő, lenyűgöző, és még egy dolgot tennék hozzá, nevetségesen jól dobnak. Tehát annyira jól dobnak a triplát is, de a középtávolit azt ilyen történelmi ilyen csapatszinten, hogy mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ez egész éven át tartató. Annak ellenére, hogy kiváló doboik vannak, nagyon jó triplázóik, tényleg nagyon jó középtávolizóik, de egyébként még a gyűrű alól is a harmadik legjobbak. Szóval nem tudom, hogy ez így támadásban tartható lesz-e, de ha ez nem tartható, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy nagyon szintet esne a Suns, mert egyébként nagyon sok mindenben jó, de most nem fogom végigsorolni, hanem átadom neked, Tomi, a labdát.
Igen, szerintem is egyébként az a nagy erősségük, ami lehet, hogy még ilyen szinten a Golden State-ről sem mondható el, hogy mindenki hozza, amit tud, és nagyjából igazából semmi bajuk nem volt nekik az első meccseken se, azon felül kicsit ilyen tompábban, kicsit ilyen lustábban játszottak, ezt azért be lehet tudni annak, hogy nem volt olyan régen még az a tavalyi nagy döntő. És azóta sem csinálnak semmi extrát ahhoz képest, játékban vagy felfogásban, csak konkrétan ugyanazt a formát hozzák, ugyanazt a játékot, amit a tavalyi rájátszásban, és amivel ugye majdnem bajnokságot nyertek. Tehát ez a nagyon letisztult, ilyen részletekre, apróságokra is odafigyelő játék. Ugye azt hiszem, hogy rajtuk kívül csak a Jazz meg a Warriors az, aki top 5-ben van támadásban és védekezésben is jelen pillanatban, és ugye tényleg, hogy a Warriors egyébként jó volt a Sunsnak, meg azért az első meccsei után főleg támadásban kellett azért sokat javulni, hogy ide eljusson. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy azt hiszem top 3-ban vagy top 5-ben vannak pace-ben, tehát ugye a játék sebességében, ami azt hiszem, hogy tavaly azért nem mindig volt ez így, ugye Chris Paul-nal. És ugye azt is tegyük hozzá, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy minden játékosuk végig egészséges lett volna, hiszen ugye Ayton is elég sokat kihagyott, Saric se játszott, most már a szupercsere Frank Kaminski se játszik, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy minden a kezükre játszik, csak egyszerűen, amit ugye mindig mondok, hogy alapszakaszban az számít, hogy mennyire tudsz könnyedén jól játszani, vagy könnyedén pontokat szerezni, de nekik ez annyira automatikusan megy ezzel a rendszerrel, és annyira nincsenek hullámvölgyeik, hogy olyan különösebb extrát nem is kellett csinálniuk, és akkor azt még tegyük hozzá, hogy azt hiszem, hogy 7-1-re állnak az 50%-nál jobb csapatok ellen. Tehát, hogy
ez már tavaly is nagy erősségük volt, hogyha emlékszel. Tehát tavaly igen, is, annak ellenére, hogy a második legjobb mérleggel végeztek, az 50% fölötti csapatok ellen messze a legjobb mérleggel végeztek a ligában. Tényleg azt tenném még hozzá, hogy itt gyakorlatilag Monty Williams számomra az évegyzője. Nyilván körrel nagy a verseny, de az, hogy egy Frank Kaminski, amikor játszik, tudod, akkor ilyen teljesítményeket tud letenni az asztalra, hogy ezt már tavaly is megénekeltük Montival kapcsolatban, ugye Zoli, emlékszel te is, hogy milyen durván kihozza a játékosaiból a maximumot, és ezt még talán még egy szintet emelt ezen. Monty Williams fantasztikus munkát végez, és ha a csapatnak van egy MVP-je, akkor az nálam Monty.
Valószínűleg nálam is ő lenne az, és ezt abból is leszűrhetjük, ugye, hogy talán a legfőbb oka annak, hogy most egy meccsre vannak még a Nash és Amare féle Suns legerősebb winning streakje, talán ugye 17 meccset számlált abban a bizonyos 61 győzelmes szezonban náluk. Volt egyébként abban a szezonban egy 15-ös és egy 17-es streakjük is, tehát az is azért egy elég komoly csapat volt. Ez lehet, hogy még jobb lehet, és a legfőbb oka, nyilván meg kell említeni azt, hogy a sorsásuk ugye nem volt azért nagyon erős. A negyedik leggyengébb, vagy az ő szempontjukból ugye legjobb a ligában. De, ahogy mondta, hogy a Tomi és hogy utalt rá, ne írjuk le őket abban a szempontban, hogy a jó csapatok ellen is nagyon jól játszottak. És hát ugye a két másik faktor az a negyedik negyedes klacs játék, ahol hihetetlen magas hatékonysággal dolgoznak, és gyakorlatilag előhúzzák azokat a játékokat, amik ellen nem nagyon találnak ellenszert, legalábbis azok a csapatok, amelyekkel mostanában találkoznak, és a védekezés. A védekezés megint stabil a tavalyi évhez hasonlóan, és gyakorlatilag Ayton nélkül is mondhatni, hogy egyáltalán nem sínylette meg az ő hiányát a védekezésük, amíg ő nem volt, addig is gyakorlatilag a legkevesebb pontot engedték, és amióta visszajött, azóta is gyakorlatilag nem is tökéletes gépezet, mert azért az erős, de egy nagyon-nagyon hatékony védő társaság. Ráadásul ugye nagyon sok labdaeladást is tudnak kiharcolni, ami segít abban, amit szintén Tomi mondott, ugye, hogy kicsit magasabb pace-szel dolgoznak. És hát igen, egyébként még Ja Maggie-ról is beszélnünk kell, aki sok dologban nem jó, ezt tudjuk, de speciál a gyűrűvédésében igen, és ebben azért fontos is. Ugye Mikal Bridges hasonlónak ki, meg ha ránézel a boxkor statjaira, semmi extra, de egyébként tudjuk, hogy mennyire nagyon fontos az, amit csinál. Úgyhogy jelen pillanatban én úgy jellemezném a Suns-t, hogy egy tökéletesen működő gépezetnek tűnik. Abban nem vagyunk persze biztosak majd, és ezzel előre szaladok, hogy tudnak-e akkora szintet lépni a play-offban, ami a legkiélezettebb meccseken, legkiélezettebb pillanatokban elég lesz. Tehát lehet, hogy most nincs is olyan csapat a ligában, amelyikkel kapcsolatban biztosak vagyunk ebben.
Na igen.
Én azt gondolom.
Igen.
Még egy dolgot hadd mondjak még ehhez, illetve kettőt, hogyha szabad. Ugye, ha már overreaction, akkor tényleg ez, hogy a playoffra mit fognak tudni javulni. Nekem az egy kérdésem van, vagy nem tudom, kételjem van ezzel kapcsolatban, hogy tavaly ők annyira már az alapszakaszban is jók voltak, de talán senki nem gondolta róluk, hogy ennyire jók lesznek majd a playoffban is, hogy nem lesz erre ellenszer a komolyabb ellenfelek részéről, addigra, mert ugye igazából ők most tényleg ugyanazt játsszák ugyanúgy, mint tavaly, ugyanazzal az intenzitással mindennel, és azért most már elég sok meccsük volt ahhoz, hogy erre azért lehessen valamit kitalálni. A másik pedig az a lepattanózás, ami az egyetlen ilyen gyenge pontjuk szerintem. Azt hiszem, hogy támadó lepattanózásban 29-ek jelenleg. Az még egy kicsit érdekes lehet. Ugye magas poszton beszéltünk itt Aitorról, Kaminskyről, meg Megiről is. Persze tovább mondjuk Jokic ellen ezt egész jól megoldották, úgyhogy nem tudom, hogy
hát meg nem is csak azt, hanem ugye a támadó pattanózás nekik nincs annyira benne a filozófiájukban, amúgy ma lesz olyan csapat, akiről beszélünk, és ezzel teljesen ellentétes, vagy ellentétesen megy, de csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül egy támadó pattanózó csapat, inkább azt akarják megakadályozni, hogy ne kapjanak sok leindítást, és nem is kapnak. Egyébként szinte minden mutatóban top 10-esek, de semmiben sem kiemelkedőek, még ez az, ami szerintem velük kapcsolatban érdekes, hogy egyszerűen hihetetlenül szolidak. Ami tavalyhoz képest viszont pozitív változás az az, hogy a festékben sokkal több pontot szereznek, és mielőtt valaki azt hinné, hogy Chris Paul és Devin Booker hirtelen bemegy zsákolgatni, hát nem erről van szó, hanem ugye, amit tavaly láttunk a rájátszásban, az, hogy Aitont hirtelen mennyire elkezdték használni. Na, azt nem csak Aitonnal csinálják meg, hanem bármelyik magassal gyakorlatilag, amelyik pályán van. Elkezdtek többet pick and rollozni, ami Chris Paul-al alapból már egy felfele menő trend volt, úgyhogy tovább finomították a játékukat, még talán ezt tudnám elmondani. Zoli, bármi még a Suns-szal kapcsolatban a jegyzeteidben esetleg?
Azt még felírtam, hogy mélység azért probléma lehet, tehát arra leszek kíváncsi, hogy tudnak esetleg, vagy akarnak-e egy cserét végrehajtani majd. Nem tudom egyébként, hogy kit áldoznának be, illetve a draft pickjeik terén hogy állnak, mert egyébként, ha nem nagyon nyúltak hozzá az elmúlt évben, már pedig ugyanis nem nagyon nyúltak hozzá, mert a CP3-ért nem kellett olyan nagyon sokat beáldozni, ugye?
Nem, tehát jól állnak draft pickek tekintetében, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen poszton erősítenél, milyen posztra kellene mélység szerinted most, hogy ugye megoldották a cserecenyát.
Egy floor-spacer biget hoznék, tehát egy olyan játékost, akit be tudsz rakni cserecenter, vagy erőcsatár posztra is, és jól triplázik, mindenképpen ez lenne az első számú. Tehát gyakorlatilag egy Saric-szerű játékos, csak nem ártana, hogyha jobb shooter lenne, mint Saric. Saric nagyon hiányzik nekik szerintem abból a szempontból, hogy nagyon jó csapatvédekezést és playmakinget hozott arról a posztról, és amikor ugye jobb napjai voltak, akkor a triplát is beverte. Na, egy olyan játékos kéne, csak még egy kicsit jobb shooter.
Akkor egy jó hír neked is, és a Suns drukkerek lehet ezt már tudják, de hogy azért ugye Kaminskyval és Saricsal kapcsolatban is elmondták a Sunsnál, hogy egyáltalán nem mondták azt, hogy az egész szezonra out.
Lenne, hogyha Saric visszatérne. Bár nem tudom, hogy nála ugye alapban hát az atletikusság, a sebesség az egy probléma.
Igen.
És egy ACL után nem tudom, hogy fog visszatérni, de hát bízunk a legjobbakban. Én azért a Suns-nál nem ülnék kényelmesen bele a fotelba, nem testpednék el, és azt mondanám, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. Inkább nézelődnék azért a piacon, hogy kit lehet esetleg odavinni, aki ezekkel a készségekkel rendelkezik, amit felsoroltam, mert más helyen egyébként szerintem megvannak. Ez a roster szerintem egyébként kiváló, tehát nem kell más.
Igen, és Payne is működik. Hát igen. Jó, akkor viszont most menjünk át keletre, és azt javaslom, hogy a kelet nagyjából közepén található Charlotte Hornets legyen a következő célpontunk, mert hogy ez a csapat, azt mondom, hogy meglepő érdekességekkel is szolgált eddig. Először is azt gondolom, hogy amikor jött nekik a hullámvölgy a jó kezdés után, akkor lehet, hogy sokan, én biztosan magamban azt mondtam, hogy hát igen, most azért megjött, amit vártam, hogy ezzel a rohanós játékkal egyszerűen nem lehet ilyen húzamosabb ideig jónak lenni, de azóta azért megint elkezdtek felfele mászni. Persze ők rohannak legjobban a ligában olyan szempontból, ugye, hogy a legtöbb leindításos, vagy leindítást ők csinálják. Viszont hogy tudsz sok labda szerzéssel, sok leindítással dolgozni? Hát a védekezés egyéb dolgait sokat fel kell belőle adni. Sokkal többet kockáztatsz azért, hogy minél gyorsabban tudjál utána könnyű kosarat szerezni, és nyilván értem, hogy LaMelo Ball mellé ez a típusú játék jó, de ez végül azt eredményezi, hogy a Hornets egy meglepően jó támadó csapat, ehhez hozzátartozik az, hogy teljesen esélytelen, hogy ezt a tripla százalékot fenntartsák, a liga legjobban triplázó csapata jelenleg a Hornets, amelyik tavaly egész szezonban ezzel küzdött, úgyhogy ilyen szempontból mondjuk nem lennék annyira bizakodó, de közben meg sokkal rosszabb védő csapat lett a Hornets, mint tavaly. Őszintén szóval ilyen szempontból Plumlee egyértelműen nem jött be, mert szerintem azt várták tőle, hogy azért ő pályán is tud maradni Zellerrel ellentétben, meg hogy talán jobb védő is lesz, hát nem az. Úgyhogy összességében én azt mondanám, hogy ez most egy ilyen támadó, rohanó csapat ugye a 2010-es évek közepéből, ami picit ilyen modernített verzió, de nagyjából ezt láthatjuk, és ezt még mindig nehéz egy picit komolyan venni. Nem tudom, hogy vagytok vele, Tomi.
Ugyanígy egyébként annyi különbséggel, hogy szerintem náluk a hullámvölgyet, majd utána ezt a, nem is tudom, ilyen 10-ből 8-at nyertek, nem akarok hazudni. Nem, 9-ből 8-at, bocs, igen. Tehát, hogy azt a felemelkedést, azt pedig, tehát mind a kettő a védekezésüktől függött, mert amikor ott idegenben teljesen szétestek azon a nyugati túrán, akkor a liga utolsó védekezést csináltak, tényleg teljesen szétestek fejbe, és utána meg csak azzal tudták összeszedni magukat, hogy sokkal-sokkal jobban védekeztek pár meccs erejéig, azért nem mindig. És most megint kétszer kikaptak egymás után, úgyhogy mindkétszer 130 pont fölött sikerült kapni. Tehát, hogy ahogy mondod is, ez tényleg egy nagyon rohanós, nagyon látványos játék egyébként, szóval azért őket jó nézni.
Az biztos.
Charlotte meccson akkor azt azért érdemes nézni, de azt nem lehet tőlük várni, hogy ők ilyen stabilan jó, vagy néha egyszer kikapunk, de egyébként megvan a játékunk, és megverünk mindenkit. Ilyet ők nem fognak csinálni. Tényleg arra jó, hogy azért szurkoló legyen, tévés meccset néha azért kapjanak, mert tényleg jól kell nézni. Aztán majd meglátjuk, azért keleten ezzel szerintem playoffba lehet jutni, hogy ott esetleg tudnak-e még ezen valamit javítani, a felől azért vannak kétségei.
Nekem is, és például azokat is nézegettem, hogy ugye tavaly nagy problémájuk volt azzal, hogy nem tudtak bemenni a gyűrű alá, nem tudtak betörni. Hát idén se tudnak, a gyűrű körül a hatodik legrosszabb a hatékonyságuk, de az is nagyon érdekes, hogy ha a ball handler fejezi be a pick and roll-t, akkor csak 0,75 pontot szereznek labdabirtoklásonként. Az hihetetlen kevés, hogyha valakinek ez az adat önmagában nem mondana semmit, akkor elmondom, hogy az nagyon kevés. Az gyakorlatilag olyan kevés, hogy ezt nem is érdemes csinálni. De ami érdekes, hogy amikor megjátszák a magas, tehát a picket adott, tehát ez lehet Mikal Bridges is, és a megjátszás nem mindig a gyűrű aláról, hanem akár lehet pick and pop is, tehát kiadhatják triplára, akkor viszont 1,3 pontot átlagolnak labdabirtoklásonként, ami meg a liga talán legjobbja, azt hiszem, de mindenképpen az élmezőny. Most pont azt elfelejtettem zárójelbe ideírni, hogy ez hanyadik, de az nagyon magas. Szóval azt láthatjuk, hogy továbbra is a fő problémájuk az, hogy a gyűrű alá bejutni ők csak transitionből tudnak. Egyébként még mindig nincs olyan védelembontó játékosuk, aki be is tud menni, és ott be is tud fejezni. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Viszont az is, hogy azért a pick and rollból való passzolás még mindig rohadtul az erősségük, nyilván Bolnak köszönhetően, és hát ez Bridges-t is elképesztően felhúzza, de Zoli, gondolom készültél Bridges-zel, úgyhogy csak azzal az átvezetéssel dobnám át a szót, hogy Bridges azért a játékának más területeit is fejlesztette, és nem arról van szó, hogy még többet zsákol Eliubból, hanem bizony, már mind másodlagos labdakezelő is használják, és hát eddig a szezon egyik nagy meglepetése.
Úgy indult, hogy a szezon egyik nagy meglepetéssel, maradjunk annyiban, hogy az elmúlt hetekben azért hát erősen esik visszafele a föld felé, ha már nem, be is csapódott. És ez egyébként jellemző az egész Hornetsre és Lamelóra is, akinek mind a kettőjük rég az az, hogy voltak már ilyen szupersztár meccseik. Bridgesnek ugye volt 35-10-es meccse, Lamelónak szintén egy, sőt, hát neki több 30 pont feletti mérkőzése is, talán 3-4 is, de nincs meg egyszerűen az a kiegyensúlyozottság egyiküktől sem, ami hát egy első számú opcióra lenne ugye jellemző. És ez alapvetően szerintem a Hornets problémája, de lehet, hogy ez egyébként abból fakad, hogy egyik sem olyan játékos most még, aki nagy usage mellett konzisztensen meg tud bontani védelmeket, és a három fontos területen, tehát playmaking, scoring és passzjáték egyaránt jól tudna teljesíteni. Ez sem akkora tragédia, ha lenne legalább egy elit scorer. Tehát mondjuk Billre sem feltétlenül mondod azt, hogy ő mindhárom területen az a játékos, akire építhetsz mindent, de ő azért egy sokkal konzisztensebb scorer például, és egyelőre sem Lamelo, akitől valószínűleg elvárnánk ezt inkább, de Bridges pedig semmiképp nem tud erre a szerepbe. Igazából ilyen third banana squad ez, tehát harmadik számú opciók szépen összegyűltek. Ugye Hayward egykoron egy nagyon jó második számú opció volt, már ő is, hát legjobb esetben én azt gondolom, hogy egy harmadik számú opció. Bridges jelen pillanatban is inkább úgy játszik, mint egy harmadik számú, és az igazság, hogy Rozier és Lamelo is. Még azt sem mondanám egyikre se, hogy egy stabil második számú opció, mert...
Lamelónál lamentálnék ezen, hogy kicsit aliterálja.
Ha playmakinget oda veszed, akkor talán...
Mert igen, tehát neki a kezébe van a labda, és neki bárhol igen. A kezébe lenne a labda.
Lehet, igen. Hát ugye négyen van nagy gyakorlatilag 20 pont környékén. A négyes, akit felsoroltunk, ugye Miles Bridges, Lamelóból, Terry Rozier és Gordon Hayward, és ez így nem működik. Ettől nem várhatod azt szerintem, hogy egy nagyon jó csapatod legyen. És nyilván mi a probléma az, hogy ezek itt nem szerepekről van szó, hanem egyszerűen jelen pillanatban Lamelo még nem elég jó ehhez, és mondjuk talán Miles-ra is még lehet ezt mondani, hogy még nem elég jó, mert idén azért lépett egy elég erős szintet, és ki tudja, hogy még van-e benne valami, hogyha megkapja majd esetleg azt a max szerződést. Hát azt ugye Rozierről meg Haywardról nyilván tudjuk, hogy bennük nem lesz meg. Tehát itt ez a kérdés, hogy kinövi-e valaki magát, de az azért elég ritkán szezon közben szokott megtörténni. Az jut eszembe most tényleg a Hornetsről, hogy ők azok, akikről azt gondoltuk, hogy van ez a hangon mondás, nem hiszem, hogy jobban tudod, ez a they are who we thought they were.
Tehát azok, akiknek ők gondoltuk
akiknek őket. Gondoltuk őket, így van, köszönöm.
Tehát csak azért a mérlegük mindenképpen jobb ennél. Tehát,
hát ez... de hogyha azt nézed, hogy merre fele tendál, akkor arra se lehet nagyon azt mondani. Tehát lehet, hogy 2 hét múlva 50% környékén lesznek, vagy alatta.
Igen, igazából amiben szerintem ők igenis meglepőek, hogy egyikünk se gondolta azt, hogy ennyire jó támadó csapat lesz, akármennyire is futnak.
Ez valószínűleg igaz, igen.
És amit említettem, ez a 38,%-os triplázás, amivel vezetik a ligát, az se reális, de azért még egy, amit Tomi említett, a védekezés, hogy mindezt úgy, tehát úgy tudnak... hogy is mondjam, csak viszonylag rosszul védekezni, mert egyébként védekező hatékonyságban még mindig az alsó tízesben vannak, hogyha jól emlékszem. Ha annyira, hogy hátulról negyedikek. Szóval, hogy ezt úgy, hogy 35%-kal dobják ellenük a wide open triplákat, és azért a wide openeknél az nem liga átlag, tehát ott inkább 38-39 liga átlag. Nem azt mondom, hogy óriási szerencséjük van az ellenfelek dobásánál, de még így is szerencséjük van. És mindeközben pedig, hogyha jól emlékszem, és mindjárt nézem is, igen, hogy a harmadik legtöbb wide open triplát adják föl. Tehát rohadt sok wide open triplát feladnak védekezésben, de hátulról a hetedikek azt hiszem abban, hogy hány százalékkal találnak be az ellenfelek, ezt hívják shooting lucknak, vagyis...
Csak hogy szerintem ők nem adják föl ezeket az üres triplákat, hanem az ellenfél jó érzékkel ezeket alakítja ki, mert azt alakítanak ki ellenük, amiket csak akarnak.
Na igen, jó, ez így jogosabb, igen. Maradjunk annyiban, hogy a védekezésük nem tudja meggátolni, és rohadt sok üres triplát kapnak, és egyértelmű szerencséjük van azzal, hogy ebből hány százalék megy be. Úgyhogy még a védekezés, még így is egy picit szerencsés. És ez az, amiért nem hisszük el egyelőre a Hornetsnek a 13-10-es mérlegét, azt gondolom, ez mind a hármunknak a mondandójából kiderült. Annak ellenére, hogy dicsérjük meg ezeket a bizonyos harmadik opciókat, vagy nem tudom, Zoli és Tomi egyetértetek-e, de az, hogy egyébként Rozier, Hayward, Ball és Bridges egyszerre így tud működni, és egyszerre tudják elosztani ezt a usage-ot, és ilyen szempontból támadásban mindenképpen egy nagyszerű csapat rajzolódik ki, ahol tényleg közösen viselik a terhet. Ez egy nagyon szép dolog, ami persze egy szép plafont is rak, mondjuk egy playoff teljesítményre, sőt, ott arra aztán igazán plafont rakna egy ilyen típusú összeállítás, de ugyanakkor meg ez a bajtársiasság, a győztes kultúra kialakítása, ezekben mind lépnek előre valószínűleg.
Igen, ez egyébként nagyon fontos szerintem a győztes kultúra, hogy nem szívásról szól számukra az egész szezon, hanem azért tényleg vannak sikerélményeik. Meg ugye, amit beszéltünk, hogy látványosan közönség szórakoztatóan játszanak, és amúgy én annyira azért nem lennék negatív, nyilván idén nem fognak ők semmi komolyat elérni még, de azért az, hogy többet feszegettük ezt, hogy csak harmadik opcióik vannak, és abból nem lesz komoly csapat, playoffban valószínűleg tényleg nem, de hát így is jól támadnak, tehát nem azzal van itt a baj, hogy harmadik opciók vannak, és nincs vezérük, vagy ilyesmi, hanem a védekezéssel van probléma. Elsősorban támadásban szerintem még, hogyha csiszolódnak, kicsit igazodnak, sokkal jobban ki tudják majd használni azt, hogy éppen kinek van jó napja, vagy kin védekezik gyengébben az aktuális ellenfél. Inkább az a baj, hogy itt előre védekezésben tényleg csak így rohangálnak föl alá. Ebben nyilván benne marad is, hogy nagyon gyorsan játszanak, de hát ezen kéne valamit javítani, és inkább az overreaction része tényleg, hogy azt azért nehezen látom magam előtt, hogy mondjuk Ball és Rozier egy akármilyen komoly periméter védekezésre ki a parketre bárki ellen.
Hát azért még ilyen szempontból ráadásul Bridges is egy kicsit, mint hogyha az emelkedett támadó terhek mellett védekezésben nem lenne annyira jó. Hayward sem a régi már, és teszem hozzá...
Hayward nem is lehet elvárni.
Igen.
Ilyen sérülések után biztos, hogy nem is lesz jó védő.
Egy center meg kéne, tehát sok csapatnak nem, inkább szabadulna a centerétől, na ide meg kéne egy center. Zoli, bármi még a Hornetszel kapcsolatban?
Azon gondolkodom, hogy hogyan tudnák felgyorsítani Lamellónak a fejlődését, mert én értem ezt a mindenkit tegye be, amit tud, és legyünk egy csapat, ahol kb. 4-en megkapják ezt a hasonló usage rate-et, de ez biztos, hogy jó a legnagyobb talentednek? Tehát miért nem próbáljuk meg azt, hogy odaadjuk a kezébe a labdát, és megnézzük, hogy mi sül ki belőle, mert ami most van, az jobb persze, mint a Treadmill Hornets, amit néztünk éveken keresztül, és nagyon örültünk Lamellónak az ő nevükben is, nekik mennyire jó találat volt ez a drafton, és hát ugye a Warriors mennyire elcseszte.
Azért 27,4%-os usage-el dolgozik LaMelo, és mivel tudjuk azt, hogy ez nem számítja bele az asszisztot, ezért én szerintem nem érheti szó a ház elejét. Tehát
én 30%-ra felvinném. Azt szerintem egy olyan, ha jól emlékszem, Luka is mielőtt ugye az őrült 37, meg 35, meg 36%-os usage rétekkel dolgozott, talán neki is 30% volt az elején. Azt szerintem legyen egyértelmű, nem kell, hogy nyilván, hogy szarrá dominálja a labdát, de legyen egyértelmű, hogy ő az, aki köré akarunk csapatot építeni, mert most, hogyha nézem a Hornets-et számomra, nem egyértelmű.
Értem, hogy mit mondasz, de azt gondolom, hogy ő nagyon szeret is passzolni, és egyébként szarul fejez be ugye a gyűrűnél, szóval, hogy ezt úgy tudnád elérni, hogy ezt a bizonyos usage százalékot felpörgesd, hogy, hogy akkor ő kevesebbet passzol, viszont menne be a gyűrű alá, ahol egyelőre nem túl jó a gyűrű közel.
Igen, lehet, hogy ez az kell, hogy a következő nyáron hozzáadjon valamit a játékához, és akkor utána, tehát kell még egy év. Plusz ne felejtsük el ugye, hogy sophomore, tehát azért itt előfordul, hogy falakba ütköznek a játékosok, és nála is egy kicsit ez történik, bár számomra egyértelmű, hogy azért ő jobb játékos, mint az újonc évében volt, csak talán nem akkora az ugrás, mint amit várnék a legeslegjobb mérkőzései alapján.
Menjünk át San Antonióba, ahol, ha már Zoli beszéltél itt a fejlődésről, meg ugrálásról,
Meg treadmillről.
Igen, meg treadmillről, mert hogy ez most nagyon aktuális arrafele. Azért a San Antonio kellő mennyiségű vereséget begyűjtött, azt gondolom, hogy egyelőre ne igazán beszéljünk treadmillről náluk, bár aztán most ugye pont kettőt nyertek.
Hát nem eleget.
Nem eleget, azt mondod. Itt azért a fiatalok fejlesztéséről szól gyakorlatilag az év. Ilyen szempontból nem lenne velük semmi bajom, hogyha játszatnak Josh Primót. Jó, bocsánat, hogy ezt elmondtam már a szezon elején is, mind most is mérges vagyok, most már visszatért a G-ligából. Én remélem, hogy a legközelebbi San Antonios bejelentkezésünknél majd arról számolhatok be, hogy Primo már rendszeresen játszik, mert továbbra is úgy érzem, hogy ő az egyetlen olyan tehetség, akiben még bele lehet igazán álmodni valami nagyot. De azért tegyük hozzá, hogy Vessel játszik, tegyük hozzá, hogy Lonnie Walker játszik, Keldon Johnson játszik, tehát akinek kell, azt játszatja a Spurs, és hogy ez mire elég, az nagyjából attól függ, hogy éppen sérült-e Jakob Poeltl vagy nem. Ugyanis ha Jakob Poeltl nem sérült, akkor ez egy jó védőcsapat, hogyha Jakob Poeltl sérült, akkor ez a csapat abban a szent pillanatban a liga egyik legrosszabb védelme lesz, és őszintén szólva ezt nem teljesen értem. Mert egyrészt nem szörnyű védekező játékosok vannak Poeltl helyén, például Eubanks kifejezetten jó védő, bár gyűrűt nem tud védeni, de egyébként egy egészen tűrhető védő. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy egy játékoson ennyi múlik, és kicsit úgy érzem, hogy Popovics nem végez idén ilyen szempontból túl jó munkát, ami mondjuk a tank szempontjából nem olyan nagy baj, meg lehet, hogy Popovics is úgy van vele, hogy leszarom, csak játszanak a fiatalok, úgy másra nem nagyon tudok gondolni, mert óriási a különbség. Erre csak egy statisztika, és utána dobnám tovább a szót Tominak. Védekezésben Jakob Poeltl-lel a pályán 4,3 ponttal jobbak, és még eközben Jock Landale-lel például 26 ponttal rosszabbak, vagy Ted Young-gal 8,3 ponttal rosszabbak a pályán, ki az, aki még magas posztokon szóba kerülhet. Keldon Johnsonnal nagyjából ugyanolyanok, tehát hogy
Eubanks-el
is pozitívak. Mégis azt látod, hogy ezek szerint gyakorlatilag a pad, és az a Ted Young, akinek ez lenne az egyik legnagyobb erőssége, teljesen el tudja ezt cseszni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes jelenség, és igazából csapatszinten náluk ez az, ami engem foglalkoztat, hogy lehetnek ennyire kétarcúak, csak azért, mert az az egy nyilván legfontosabb játékos kiesik. De hát láttunk már erre más csapatoknál is példákat.
Na de, hogyha Jakob Poeltl a legjobb és legfontosabb játékosod, akkor azért olyan túl sok mindenben nem reménykedhetsz.
Hát persze, de egy jó védekezésben igen, ugye vele, és azt igazából, amikor ő pályán van, akkor nagyjából hozzák is.
Igen, ugye Popovics mondta ezt még szerintem egy hónappal ezelőtt körülbelül, hogy kikaptak éppen, nem tudom, háromszor egymás után, ami ugye elég sokszor előfordul velük idén. Mindegy, tehát, hogy ott mondta azt, hogy ők nem egyénieskedhetnek senki, mert ők csak és kizárólag akkor tudnak mérkőzést nyerni bárki ellen, hogyha nagyon fegyelmezetten és nagyon pontosan betartanak mindent, amit ő mond, meg amit gyakorolnak. Amikor nyernek, akkor ez valóban így is van, mert azért nem az van, hogy olyankor mondjuk Murray dob 40-et, vagy Poeltl 20-at, vagy nem tudom ki oszt 6 blokkot, hanem olyankor azért általában az szokott lenni, hogy na a rendszer hozza azokat az aktuális győzelmeket, amikor meg kikapnak, akkor általában az van, hogy vagy belefeledkeznek a meccsbe, és nagyon nagy butaságokat tudnak csinálni, vagy tényleg nincs pörtől, és akkor nincs védekezése. Úgyhogy én a Spurs-szel kapcsolatban teljesen ilyen nem különösebben érdekelnek idén kategóriában vagyok, tehát hogy tőlük én nem várok semmiféle playoff szereplést, vagy semmi ilyesmit. Ami egy kicsit csalódás nekem, az valójában az, hogy a fiatalok fejlesztését azért olyan óriási szinten én ezt nem tapasztalom, hogy most ezt nem micsoda Juzi Jacket kapnának itt azok a fiatalok, akikben még esetleg lehetne valami.
Ó, igen. Bocsánat, csak erre egy statisztika, hogy a tényleg nagyon durván mélyen legalacsonyabb ISO gyakorisága van a Spursnek az egész ligában, és hihetetlenül sokat passzolnak, abban meg vezetik a ligát például assist százalékban, szóval, hogy ez egy ilyen tényleg hatalmas csapatjáték, ami bizonyos szempontból ugye tök jó, de amit te mondasz, hogy azért olyan nincs, hogy mondjuk Devin Vessel vagy Josh Primo annak ellenére a kezébe megkapja a labdát, hogy az lehet, hogy még nem elég hatékony. Azért ilyen nem nagyon történik, hanem játsszák a szép támadójátékukat, sok passzos támadójátékokat, ugye ők híresen vigyáznak is a labdára, és ezzel próbálnak megoperálni, ami egy kicsit ilyen NCAA vibe-okat, vagy vibrálást hoz be ide a beszélgetésünkbe, nem tudom, hogy vagytok vele, tehát kicsit olyan, mint egy NCAA csapat.
Meg hogy nincs értelme ennek gyakorlatilag, mert hogyha ezzel a győzelmekre mész rá, akkor nagyon rosszul csinálod, mert nem tudsz nyerni. Ha pedig fiatalt szeretnél fejleszteni, hogy legyen jövőd, mert ugye elég sok fiatalod van, és nem menne baj, hogyha valaki játékos lenne közülük, akkor meg nem kapnak elég terhet, meg labdát, meg semmit ezek a játékosok. És olyanokat erőltetünk, akik meg már azt bizonyították, hogy belőlük nem lesz all-star, vagy superstar.
Csak egyet érteni tudok, Zoli.
A Spurs számomra egyszerű kérdés. Roster probléma, és nem is feltétlenül ugye a roster construction, tehát nem az, ahogy összerakták, a szerepek szerintem jók, én még mindig látom Popovich és úgy általában a Spurs rendszert, egyszerűen nincs talent, tehát az, hogy ők 21-ek támadásban az ebből fakad, egyszerűen nincsen senki a rosteren, aki akár 20 pontot be tudna tenni jó hatékonysággal a közösbe, tehát nincs egyszerűen talent, ezért kellene elég rossznak lenni, és ezért kellene kiválasztani ezt a típusú játékost a drafton.
Vagy játszatni szerintem... ezt a bizonyos játékost, akit egyébként Josh Primónak hívnak.
Josh Primónak hívnak, igen. Figyelj, láttunk már ennél őt a dolgot, tehát nem sokkolna minket, szia Szemi, hogyha tényleg Primo ez a játékos lenne. Nyilván azt nem tudnánk meg, hogyha most beállítanád, hogy ő most jelen pillanatban ez a játékos, mert érted, hát azt megtudnánk, mert nyilvánvalóan nem, de hogy lehetne esetleg
belőle. De igazad van abban is, hogy nem tudnánk meg. Hát most ebbe a Spurs rendszerbe, ami nagyon szép és nagyon jó és csillió assziszt, vajon megtudnád azt, hogy mert Primo azért úgy jött ide, és az eddigi G-ligás, pre-season-ös és Summer League-es tapasztalatok is azt mutatták, ez a csávó egy scorer, aki, hogyha ezt elég hatékonyan tudja majd csinálni, akkor lesz annyi tehetsége a passzoláshoz, hogy kialakíthatja a playmakinget is mellé. Tehát, hogy ez a tehetség azért eddig minden jel szerint megvan benne, lehet még nincs azon a szinten, elismerem persze, meg nyilván nagyon nagy kedvencem lett, és akkor most túlzok vele kapcsolatban, szóval kezeljük ezt helyén, csak azt akarom mondani, hogy vajon kiderülne a Spurs rendszerbe, vajon nem csak üres triplát dobhatna erre például?
Hát nyilván a G-League-ben jó volt, de tudjuk, hogy a G-League-ben, hogyha tehetséges NBA játékos vagy, akkor ott dominálnod kell, és ő azért ezt helyek közben megtette.
De hát a Summer League-ben is jó volt, az meg kicsit...
Summer League-ben is jó volt, igen. Más, bár...
hogy ott azért szerepek kicsit mások, tehát ott azért kevesebbet is passz.
Persze, de érted, pre-seasonbe is beáll, és hopp, dob egy 20-as. Tehát, hogy ezek nem véletlenül történnek, azt gondolom, én játszhatnám.
Én is játszhatnám, nem kérdés, és hát szerintem Popovich is előbb-utóbb játszani fogja, ahogy eljutnak ahhoz a meccs számhoz, ahol már gyakorlatilag egyértelművé válik, hogy nem sok minden keresni valójuk lehet. Nem tudom, hogy milyen messze lesz mondjuk a play-in, tehát nyilván azért az nem ártana, hogyha messze lenne viszonylag, mert akkor úgymond tényleg lekerül az a minimális nyomás is, ami most szerintem rajta kéne, hogy legyen Poppon. Nem tudom, miért érez még nyomást egyébként, mert ezzel a rosterrel senki nem várja tőle azt, hogy bejussanak a play-offba.
Csak azt akartam, hogy itt azt várják tőle, hogy fejlessze ezeket a játékosokat, és építsen belőlük jövőt. És már tavaly is úgy voltam bele, hogy Popovich erre alkalmatlan a gyerek szerint, és akármennyire nagy dolgokat ért el, és szenzációs edző, erre a szerepre nem ő a megfelelő ember. Nyilván nem lesz soha kirúgva, meg eltakarítva, meg nem is erről akarok beszélni, csak hogy most ennek így a világon semmi értelme, és hogyha play-intől is közel vannak, és esetleg van esélyük bejutni, hát és akkor mi van? nyugati pedig hely, vagy hogyha esetleg játszhatsz két play meccset, és ne adj Isten, még akár valamilyen csoda folytán meg is nyerheted, és akkor mi van?
Semmi, első körbe úgyis kiesnének, igen. Abszolút így.
Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ráadásul az, hogy a Popovics rendszer az még most nem is túl szerencsés, az is mutatja, hogy ők nagyon messze alul múlják a net ratingjüket. Tehát ez a -1,8-hoz képest ez a 6-13-as mérleg, ez olyan, hogy valójában ilyen éppen, hogy 50% alatt kellene mondjuk két meccsen lenniük. És ha valamivel valójában inkább mégis szerencséjük van, annak ellenére, hogy ez a játékképe alapján szerencsétlenségnek tűnik, az mégiscsak ez a tény, hogy ez a csapat jobban játszik, mint amit a mérlege mutat, és ez pedig hamarabb elhozhatja azt a pontot, amikor itt Primóékat játszatja már, vagy leginkább Primót, és amikor már egyáltalán nem játszatja mondjuk majd McDermottot, vagy Ted Youngot, vagy esetleg el is akarják őket cserélni. Hogyha ez megtörténik, akkor az hozzájárult az, hogy most sokkal rosszabbul állnak, mint kellene nekik, úgymond. Úgyhogy szerintem a San Antonio Spurs drukkerek ennek speciál örülhetnek. Nyilván még minek örülhetnek? Hát annak, hogy Devin Vassell játékosnak néz ki azért, elég hullámzó még, de ha más nem, akkor ő benne talán még lehet reménykedni, bár teljességgel kizártnak tartom azt, hogy ő valamikor is első opció lesz. Mondom, ez leginkább csak Primónál van így, és hát drukkolni kell, hogy minél rosszabb mérleggel végezzen ez a Spurs, mert hogyha megnézzük a közvetlen környezetét, a keleti végeken, a Detroit-ot meg az Orlandot nehéz lesz alulmúlni, nyugaton azonban csak az OKC és a Houston van, akit alul fognak múlni, mert New Orleans szeretne nyerni, ugye, deklaráltan. Szóval...
Most úgy tűnik, hogy a Houston is egyébként.
Jó, oké, tűnjön most úgy, hogy a Houston is, de hát érted. A Houston nem fogja tudni alulmúlni a Spurs, főleg ezzel a felfogással nem, és szerintem végső soron az OKC-t sem, akik annyira megijedtek attól, hogy nyertek egy csomót, hogy most vesztettek egy csomót. Őszintén szólva azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk az ötödik legrosszabb csapat legyen a ligában a Spurs, arra még viszonylag reális esély is van. Zoli, téged kérdeznélek, tehát az nem rossz, nem?
Reális egyértelmű az esélye, hiszen a mai NBA-ben szerintem fontosabb az, hogy mit tud. Nyilván, hogyha bajnoki címet akarsz nyerni, akkor ugye tudjuk, hogy nagyjából top 10-ben kell lenned támadásban és védekezésben is, de ha rossz támadó csapat vagy, akkor az alapszakaszban szerintem kevesebb esélyben elérni a potenciáladat, mint hogyha fordítva van, mondjuk a jó támadó csapat lenni és rossz védő. Bár nyilván nincsen most kigyűjtve nekem statisztikám erről, de talán ezért lehet az is, hogy a net ratingjüknél ugye rosszabb a mérlegük, mert hiába védekezel jól egy mérkőzésen, hogyha nem tudsz támadni, sokkal könnyebben és nagyobb frekvenciával fogod elveszíteni a szoros mérkőzéseket.
Igen, ez mondjuk kétségtelenül így van. Akkor viszont most menjünk át megint csak keletre, és azt javaslom, hogy nézzünk rá a Miami Heat-re, Tomi kedvenc csapatára, amelyik, én nem is tudom, hogy mennyire...
Amelyikről kezdünk kiszeretni szerintem, bocsánat, hogy közben szólok, ugye. Én egy kicsit kezdek kiszeretni belőlük, hozzátéve azt is, nyilván nyomatékosítva az elején, hogy ez egy nagyon-nagyon jó playoff csapat lehet, de az teljesen egyértelmű, hogy nem annyira dominások, és ez idő kell, ami tök logikus egyébként, hiszen komoly új piece-t kell beépíteni, de ugye például, amikor Pándi Gergő barátunk, én azt gondoltam már, hogy kicsit túrágálja az elején azt borzasztóan jó kezdést, azóta azért látszik, hogy ennek a csapatnak idő kell, viszont még egyszer, az is nagyon fontos, nagyon-nagyon jó playoff csapat lehet belőlük, és nagyon veszélyesek lehetnek. Nem annyira jók most még szerintem.
Én csak annyit tennék ehhez hozzá, és ezzel is akartam kezdeni, hogy ugyan 13-8-as jelenleg a Miami Heat mérlege, de a 8 vereségből legalább 5 olyan volt, hogy vagy Lowry, vagy Butler, vagy egyik sem játszott. Tehát amikor Lowry meg Butler játszik, akkor ez simán liga elit eddig ez a csapat. Ezt azért jól hangsúlyozni, mert ezt a két játékost nyilván fogják pihentetni, és nem mély a gárda, hogyha ilyen jellegű hiányzóik vannak, azt azonnal megérzik, és nyilván majd remélem, hogy Tomi is el fogja mondani azt, amit a Raptors drukkerek hosszú éveken át mondtak, hogy az, amennyire Lowry stabilizálni tud egy csapatot, mind támadásban, mind védekezésben, az nagyon állejtős tud lenni.
Ez abszolút így van, ugye most hajnalban is nem játszott Bárper és Hírósz, rögtön sikerült 120 pontot kapni a Denvertől otthon. De a Heat-tel kapcsolatban egyébként nekem is kicsit ilyen kettős érzéseim vannak, mert én meg úgy gondolom, hogy ez a csapat most is jobb annál, vagy többre képes annál, mint amit a mérlege mutat, annak ellenére, hogy ez a mérleg egyébként nem rossz. Csak kicsit azt látom, hogy a rangadók nagy részére, illetve azokra a rangadókra, amikor a keretnek a túlnyomó része az rendelkezésre áll, ott mindig jók vagyunk. Tehát csak most így a teljesség igénye nélkül megvettük a Milwaukee, Charlotte-ot, Washington-t, otthon idegenben nyertünk Brooklynban, Dallasban, Chicagóban is ugye most, Memphis nem tudom mennyire rangadó, de ott is, meg a Jazz oda-vissza. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz névsor, viszont pont az ilyen félig meddig kötelező meccseket sikerül el bénázni, meg vannak ilyen nagyon-nagyon durva olvadások, azt mondom, Bostonnak sikerült 75 pontot dobni, tehát, hogy inkább ezek azok, amik hiányoznak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez időkérdése, tehát, hogy ez a csapat majd összeérik, és akkor majd ezek a hullámzások nem lesznek, hanem ez szerintem simán azon múlik, hogy ezek a veteránok mennyire akarnak éppen játszani, meg mennyire sérültek. Ugye itt akár Tucker, akár Butler. Akár, igen. Lauri, úgyhogy,
de akkor ilyen szempontból az is a legfontosabb, nem? Hogy valahogy a playoffra mindenki egészséges legyen, mert viszont amikor mindenki igen. akar, mindenki játszik, és pályán is van, akkor simán mondhatjuk, hogy liga elitek vagytok. Akkor ez az állításomat gyakorlatilag megerősítetted.
Én is így gondolom. Az első szakaszban azért liga első védekezés is volt ebből, azóta ez már bőven nincs így, de azért még mindig nem rossz. Lauri szerintem azért sokat javult egyébként az első, azt hiszem 4 meccsén milyen 10 pontot se dobott. Most már azért ez nem így van, meg ugye mint a gólpasszokban is már top 10-es. Amit még egyébként el akartam mondani a Heat-tel kapcsolatban, hogy idegenben 7-6 a mérleg, és hogy ennél több idegenbeli meccset csak a Hornets játszott egyébként egyel többet eddig. Azt se lehet mondani, hogy nagyon a lehető legkönnyebb sorsolásunk volt. Úgyhogy én bizakodnék egyelőre, főleg a keleti riválisokat látva. Bizakodó vagyok, csak tényleg az, hogy alapszakaszban ebből mondjuk első kiemelést, meg második kiemelés se lesz pont azért, mert nincs elég mélység ebben a keretben ahhoz, hogy ezt lehessen hozni végig.
Pár adat, és aztán még Zolinak átdobnám a szót a Heat-tel kapcsolatban, hogy mit csinál a Heat? Tehát, hogy néz ki ez a Lauris Heat? Hát ők a possession game-ben hisznek, ami azt jelenti, hogy legyen több labdabirtoklásod, mint az ellenfélnek. Ezt próbálja csinálni a Toronto is, majd érdekes lesz összehasonlítani, hogy a Torontónak nem megy, mármint megy, de mégsem működik, a Miami-nak meg megy, és működik is. Harmadikok támadó lepattanó százalékban a Miami, de ők tudnak a Torontóval ellentétben védő lepattanózni is, és így összességében második legjobb pattanózó csapat. Az ellenfelek ötödik legtöbb.
Tavaly gyengék voltak ebben, nem?
Így van. Tavaly. Igen, tehát azért Tucker és Lowry a mezőnyposztokon is sokat segített ilyen apróságokban is. Ugye ők kapásból olyan játékosok mind a kettő, akinek nem mindig mászik a statlapra az, hogy mennyire jók és hogy mennyire segítik a csapatukat. Hát most azért ebben is látszik. Az ötödik legtöbb eladott labdát kényszeríti ki a Miami, tehát tudnak futni is, és ez is megint egy olyan, hogy akkor több labdabirtoklásod lesz, hogyha támadó pattanózol, meg elveszed az ellenféltől a labdát, akkor minden meccsen sokkal többet dobsz rá. És hogyha ráadásul tényleg azt nézzük meg, hogy wide open közben alig adnak föl. Még védekezésben még ezt is meg tudják csinálni, hogy wide open triplát nem adnak fel, inkább open triplákból már többet adnak fel, de azt meg szarul dobják ellenük, tehát itt az open és a wide open között az a különbség, hogy repül feléd egy ember, de tudod, hogy nem ér oda, wide opennél pedig még ez se történik meg gyakorlatilag. Ezeket az open triplákat amúgy 29%-kal dobják az ellenfelek, de ezt már sokkal rosszabbul dobják a labból is liga szinten, mint amit mondtam ugye azzal a 35%-kal, hogy az még szerencsésnek számít, az a wide openekre vonatkozik. Tehát védekezésben sok mindent meg tudnak csinálni, sok labdát is szereznek, de nem is adnak fel sok wide open triplát. Ez ugye azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül kockáztatnak össze-vissza, és nem feltétlenül elfutnak a labda szerzésért, aztán valaki ott áll, és aztán rádobhatja a triplát, úgyhogy nem tudom, először megnézi a szélirányt. Szóval nem is ez van. Úgyhogy ez egy jól védekező, egy védekezésére építő, több labdabirtoklásban hívő csapatfilozófia, és még egy kis érdekesség, mielőtt Zolinak átdobnám a szót, sokat jutnak el a vonalra, ugyanis Jimmy Butler, őt is sokan féltették attól, hogy na majd a bullshit foltjai azok így eltűnnek, nem tűntek el, és Jimmy Butlernek volt képe azt mondani, nagyon kemény, hogy people actually fault me, you know, tehát hogy engem tényleg faltolnak, miközben a nagy lófaszt tele volt kamufaltokkal Jimmy Butler az elmúlt években, ő azonnal tudott ezen módosítani, és kapásban benne van a játék stílusában az a fizikalitás, hogy tényleg beleugrik az ellenfélbe, kicsit oldalra, hogy az ellenfélnek meg kelljen mozdulni, és ez tényleg falt, és ezt csinálja most sokszor, de ugyanúgy eljut a vonalra, úgyhogy...
És Butler, azt nem mondom, hogy MVP kaliber, mert az nagyon-nagyon erős túlzás lenne, de azért azért idén is a liga krémje, az mindenképpen igaz. Tehát, hogy azért
akkor ő játszik, igen.
Azért igen. Szerintem idén megugorja ezt a top 10-es lécet alapszakaszban is, ami ugye nem nagyon szokott eddig megcsinálni, és egyébként nem tudom, hogy feljebb emelt játékának, vagy Laurinak, vagy minek köszönhető, de ugye nem is védekezésben lett ez a Heat brutális, hanem hogy támadásban a tavaly azt hiszem ilyen 17-20. Helyről sikerült a nem tudom, 6.-7. egyelőre.
Ami talán kicsit tartatatlannak is tűnik.
Egy kicsit igen, igen. Ugye Hero-nak az extra formája is, nem tudom, hogy mennyire tartható. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Duncan Robinson meg 33%-kal triplázik, tehát hogy mondjuk benne azért még lehet.
Yep.
Az jutott eszembe, hogy ami egyébként a Hornets-re jellemző, hogy nincs ugye olyan igazi első számú scoring opció, itt most erre gondolok, az valamennyire itt is megvan, bár ugye Butler, ő már ilyen határeset, tehát ő inkább talán ilyen 1/B. Viszont amit én nem értek évek óta vele kapcsolatban, hogy mi a franc lett a triplájával, tehát ez egyszerűen nem fér a fejembe az, hogy az, aki volt ott 3-4 szezonja, ahol ilyen 35-36%-kal 4 kísérlet körül dobott, és azóta az utolsó 2,5-3 évben semmi gyakorlatilag. Tehát a kísérlet száma is lezuhantak, most már 2 alá, és 20-25%-kal triplázik. Tehát, hogy valaki ezt nekem elmagyarázza, hogy ahogy idősödik, úgy pont fordítva kéne lenni, hogy egyre jobb triplázóvá válik, hogy miért esett szét darabokra triplája, azt én nem tudnám megmondani, lehet, hogy Tominak van erre valami válasza. Minden esetre az nyilván aggasztó, hogy ugye egyre sérülékenyebb, ez is látszik az elmúlt 3 évben, és azért én ettől kicsit paráznék. Laurinál is, és nála is, tehát itt tényleg az szempont kell, hogy legyen, hogy a lehető legelővigyázatosabbnak lenni az alapszakaszban, és keleten szerintem tényleg szinte lényegtelen az, hogy hazai pálya, vagy idegenbe kell vitézkedni. Ugye ezek a csapatok, a Bucks Heat, illetve ugye a Brooklyn is most már Brooklyn Bucks, Brooklyn Heat, ezek a matchupok. Annyiszor találkoztak az elmúlt években, hogy szerintem most ennek már nincs jelentőség, hogy otthon vagy idegenbe, és azt láttuk, hogy az a kulcs mostanában, hogy ki tud egészséges maradni a playoffra, általában azok a legjobb csapatok nyernek, a legjobb csapatok közül, akik egészségesek tudnak maradni, úgyhogy én minden áron védeném Butlert és Laurit. Nyilvánvalóan az a legfontosabb a hétnek, hogy ez a két csávó relatíve kipihenten és nagy energiával tudjon bemenni a playoffba majd.
Főleg azért bocs, utolsó Heat homerkedés még ehhez, mert egyébként ugyan talentben a Brooklyn is, meg a Milwaukee is jobb csapat szerintem a Heatnél, de én más csapatra ezt nem tudom elmondani jelenleg, playoff szinten, és szerintem ezekkel a csapatokkal szemben sincs olyan leküzdhetetlen hátránya most a Heatnek. Ezzel a rutinnal, meg ezzel a Larryval megerősödött kerettel.
Hero itt a kulcs szerintem. Tehát,
és igen, ugye tavaly őt nem borzalmas volt.
Igen, és eddig Hero, hát gyakorlatilag ő is ezt a nem 1/B-t mondjuk, mert nyilván Butler egy nagyon fontos dimenzióval a falt kiharcolásokkal lényegesen előtte jár. Tehát ebben ő elit, és ráadásul ugye elit hatékonysággal is dobja a büntetőket, ami nagyon-nagyon jó és nagyon fontos. Tehát ha ő akár 75%-kal büntetőzne, 85 helyett már lehet, hogy kicsit árnyaltabb lenne a kép, és hasonló pontátlaggal állnának. De tényleg híróra visszatérve, amit látok rajta az, hogy nagyon nagy közhely, de mindig ezt szoktak mondani, hogy lelassult kicsit neki a játék, jobb döntéseket hoz, jobb dobóhelyzetekbe tud beleállni, és bizony, amikor kezd lejárni a támadó idő, és vannak ezek a nehéz helyzetek, ezekből is hatékonyabb, és ez a magabiztosságot, ez a fejlődött készséget mutatja meg mindig, hogyha tényleg egy leketyegő óránál is azt várod a játékosodtól, és itt most az edzői stábra is gondolok, hogy bedobja, és egyértelműen ő az a játékos, akinek odaadod most a kezébe a labdát ilyen szituációkban. Nyilván Lowry is ez a játékos lesz majd, de őt most tényleg az eleje óta én azt mondom, hogy hát ha nem is takaréklángon járatják egyébként, mert számomra egy picit sokat játszik, tehát ez a 34 percből én mindenképpen lecsippentenék egy 2-3-at legalább.
Csak ugye nincs mögötte senki.
Ez a baj, igen. És ez örülök is, hogy erre kitértél, mert hogyha amit mondtam a Sunsnál, hogy nekik kire lenne szükség, akkor a Heatre meg nagyon igaz, hogy kellene egy backcourt játékos, aki tud szervezni, aki nem rossz védő. Mennyire jó lenne most ide egy TJ McConnell típusú játékos, te jó ég.
Igen, és tényleg az is, hogy tehermentesíteni Lowry-t közben. Zoli, még visszautalva arra, hogy Jimmy Butler, hogy már alig dob rá triplát, meg ilyesmi, még emellett is 62%-os TS-sel tolja idén úgy összességében. Szóval az, hogy ő így el tud jutni a büntető van arra, az, hogy továbbra is ilyen szinten középtávolizik, az egyszerűen úgymond nincs szüksége a triplára.
Ez viszont nem igaz, ez tudott, tehát a playoffban nem fogja mindig megkapni ezeket a faltokat. Emlékeztek a döntő runra.
De hát ott rá is dobta, ugye?
Igen, ott milyen dobásokat kellett, ugye? És ez mindig így van, tehát a playoffban szükséged van nem csak hogy a nehéz triplákra, hogy beessenek, de a nehéz kettesekre is.
Még Híróval kapcsolatban engedd meg azt, hogy kár, hogy nem mondtad be, hogy ő dobja el a Híró dobásokat, mert gyakorlatilag erről beszéltél. És ez egy nagy zicser volt, ami kimaradt.
Igen, ez elég nagy zicser volt, és valóban jól leírja őt.
Jó, akkor viszont menjünk át nyugatra, ahol a Portland Trail Blazers vár ránk, és hát a teljesen szokásos, tehát hogy Hogy is fogalmazzak csak? Valószínűleg ez a játékos keret erre alkalmas, és Billups csodát tudott-e tenni? Nem. Megnéztem direkt, hogy mi az, amiben kicsit mások, és picit kevesebbet ájzóznak, nem sokkal, de egy kicsit, tehát már nem a liga második legtöbbet ájzózó csapata, és kicsit többet passzolnak. De azért ugyanúgy a nagy pull-up tripla királyok, ugyanúgy szarul védekeznek és jól támadnak, a kamionsofőr díjunkat megint vinnék, ami egyébként döbbenetes, tehát hogy tudom, hogy alapból róluk van elnevezve a díj, de most már majd valami ilyen Portland kamionsofőr barnulása díjnak kellene nevezni, és komolyan felmerült bennem az, hogy tényleg jó védekező játékosokkal kezdik körbevenni a backcourtot, akkor csak mégis el kell, hogy mondjuk azt, hogy Nurkić valószínűleg, bár vannak olyan dolgai, ami miatt jó védőjátékosnak tűnhet. Például ilyen Jokićhoz hasonlóan nagyon jól bele tud nyúlni ugye a passzsávokba. De ő még néha blokkol is. Ilyen Vucevic jelenség az egész, hogy ha a statisztikáid nézed, akkor nem rossz, de egyébként vele valószínűleg nem tudsz jó védekezést kiépíteni. Kicsit ilyen csapdajátékos lehető ilyen szempontból, amellett, hogy McCallum és Lillard ugye nagy fogadkozások mentek, hogy majd Billups úgyis elvárja meg nála, nem lehet nem védekezni. Hát barátaim, ez sajnos velük nem fog összejönni.
Szerintem rosszabbul védekeznek egyébként összességében, mint korábban, bármikor. És húha. Ez ugye elég nagy, mert eddig is rosszul védekeztek, de hogy az a nagyon durva, és ezt is ugye Billups mondta most ma hajnalban, hogy azért vannak ilyen, hogy azt hiszem 1-10 az idegenbeli mérlegük, mert hogy egyáltalán nem védekeznek, semmi effort nincs, és ezt otthon még egy-egy nagy rohammal, vagy egy-két jó triplával, a közönséggel a hátukban ugye ezt megoldják, de hát idegenben ugye ilyen nincs. És hogy most is teljesen esélytelenül egy másodpercig nem volt esélyük, úgy kaptak ki. És Billups eddig semmit nem tett hozzá azon kívül, hogy a médiában kritizálja ezeket a játékosokat, és kicsit úgy érzem, hogy ezek a játékosok egyébként úgy annyira nem is fogadják ezeket jól, legalábbis most már eltelt, azt hiszem, 20 meccs, és igazából a világon semmi reakció nem érkezett tőlük erre, hogy ők javulnának, vagy hogy többet tennének bele, vagy hogy érdekli őket, hogy az edzőjük amúgy szidja őket a médiában, és ugye se a nyári fogadkozásokból nem lett semmi. És ott olyan érzésem van, hogy ez a keret, ez így, vagy Lillardék mondjuk, nem elégedettek azzal, ami történt nyáron, és hogy különösebben nem érdekli őket most a történet. Amit pedig Nurkićról mondtál, vele csapatvédekezést biztos, hogy nem tudsz csinálni. Úgy, hogy egyébként a két hátvéd posztról az jön be a festékig, aki akar. Ők ugye nem tudnak csinálni semmit. Igazából oda kéne egy jó védő legalább, és akkor Nurkić helyére meg egy olyan center, akire lehet pick and rollozni, meg atletikus, meg nagyobb területet le tud fogni mozgásból, de hát ez a keret így önmagában megint semmire nem jó.
Ahogy ezt megfogalmaztad itt McCallummal meg Lillarddal kapcsolatban, már a toxikus szó is egy kicsit bevonult az elmémbe. Nem tudom, Zoli, neked esetleg ilyen erős jelzők megfordultak el a fejedben.
Meg. Én itt Lillardot is elővenném, aki ugye borzasztóan kezdte a szezon, majd fogunk a...
Hamarosan.
Lelövöm a poént, igen, hamarosan.
Részletesebben beszélni erről, így van.
Részletesebben is beszélni erről, és pár gyengén kezdő játékossal. Én valahogy azt érzem most, hogy haladunk egy olyan pont felé, ami elkerülhetetlen, és az, hogy el kell cserélni Damian Lillardot, és fel kell robbantani ezt a csapatot. Szerintem idő kérdése, hogy ő cserét kérjen. Én rajta azt látom, és most a winning streak alatt sem változott ez. Egy-két tényleg úgymond harcos mérkőzés leszámítva tőle, mert nyilván, hogyha egy meccsen kiharcolsz 14 meg 16 büntetőt, akkor nem lehet megvádolni téged azzal, hogy nem akarod a győzelmet, de most a legutolsó két mérkőzésen úgymond rangadón a Warriors és a Jazz ellen már azt se láttam benne, hogy ő magára akarja venni ezt a feladatot, és kicsit ilyen beletörődött volt számomra. Épp, hogy 10 dobás felett most a Jazz ellen. Nem tudom, lehet, hogy sérült, ugye ezt is latolgatták többen, hogy van egy, konkrétan meg is nevezték pár, hogy álltak egy hasfal sérülése van, amit makacs dolog, és hogy műteni nem nagyon érdemes, mert nem kifizetődő, úgymond, a kockázat megtérülés arány nem jó, de rehaboltatni meg ugye nem nagyon lehet, csak úgy, ha nem csinál semmit, de közben meg lehet vele játszani, szóval ilyen alattomos történet lehet, ha ez igaz. És ez azért megmagyarázza sok mindent, de én valahogy nem látom rajta azt a tüzet, és ezt tudom, hogy közhely, meg hogy ez hogy méred, ez egy annyira szubjektív dolog, hogy te nézel egy mérkőzést, és akkor te eldöntöd, hogy valakiben látod-e azt, hogy akar vagy nem. De valahogy mégis ide lyukadnék, és ezt mondanám, és...
Lehet, hogy befásult. Tehát az azért látszik egy játékoson, hogy kicsit befásult.
Meg lehet, hogy az még jobb szó, igen.
Szardobó forma... gondolom elveszi a kedvét, főleg, hogy védekezni nincs kedve, tehát, hogyha még ott dobás sem megy, akkor semmi olyan nem történik, amihez van kedve.
De fogadjuk el ezt, mint mondjuk ilyen féligasságot, hogy igen, lehet, hogy ez a helyzet, de hova? Ki fog érte cserélni, hova megy? Mert annyira adná magát az Embiid-Lillard duó, amit ugye Meyer Gyuri kollégánk, barátunk mindig ír a chatbe, hogy most efelé haladunk, és annyira jó lenne egyébként. Nyilván lézerszúkolóknak nem. Most akkor lelkesedjetek Ben Simmonsért, és hát valószínűleg ki is röhögné most. Ki a Blazers GM? Milyen neve volt?
Még Olsi, még nem váltották le, vagy már leváltották? Ez maradhat így az adásban, csak...
Maradhat, igen.
Ugye megy ellene a vizsgálat?
Igen, egyébként. Ja. Nem tudom, hogy mit kérnének még a Sixers-től, tehát hiába 32 éves Lillard, és hiába kezdte ilyen rossz a szezon, nagyon komoly csomagot kéne összerakni Simmons mellé, nem tudom még mit.
Hát
valószínűleg Maxit is, és szerintem Tybalt is, és amennyi picked van.
Na, de egyébként elérkezett szerintetek ez a pont? Vagy Zoli, akkor szerintem eléggé elérkezett Tomi, és közben annyi, hogy Olsit még nem váltották le, tehát még csak folyik ellene a vizsgálat, de egyébként ott sok cikk jelent meg, hogy Olsinak mennie kell majd, úgyhogy valószínűleg nála is vannak ilyen munkakörnyezeti problémák, maradjunk ennyiben. Na, de Tomi, akkor szerinted eljött a pont, a breaking point gyakorlatilag ezzel a szezonnal a Portlandnél, főleg, hogy így kezdtek, és tulajdonképpen nem mutatják valami jó csapatképét, még az impozáns hazai mérleg ellenére sem.
Hát elég finoman fogalmaztál, hogy nem mutatják impozáns csapatképét, igen. Szerintem eljött igazából már majd, hogy nem évekkel ezelőtt. Nekem mindig az volt a benyomásom a Portlandről, hogy ők ilyen kicsit ilyen szemfényvesztő csapat, mert hogy Lillardot mindenki nagyon szereti, mert amikor nem ilyen fásult, mint most, akkor azért iszonyatos negyedik negyedeket tol, meg 51 dob. Ő kicsit mindig felemelte a reális értékéhez képest ezt a csapatot eredményekben. És most, hogy ez nincs meg, most meg látjuk, hogy igazából ez egy tök átlagos középcsapat otthon, azért úgy jók, mert jó támadásban.
Meg jó távol vannak mindenkitől, tehát alapból mindig is jó volt a hazai pályájuk, mert fáradtak így az ellenfelek.
Plusz védekezésben szörnyűek, tehát idegenben semmire nem jók. Most, ha Charlotte-nál azt mondtuk, hogy jó, hát ott ugye, hogy mint ilyen támadó játékkal olyan védekezéssel, most a Portland gyakorlatilag rosszabbul védekezik, mint ők. És nem is nagyon támad jobban gyakorlatilag, úgyhogy
egy pedig
ugye tényleg ott hallni lehet. Én nem, most már ugye edzőt is cseréltek, arra se lehet mondani, hogy jó, hát itt Stotts nem tudja kihozni belőlük az állatot. Ez a keret ebben a formában szerintem évek óta nem alkalmas komolyabb célokra, csak ugye ezt mindig elmondjuk, hogy ez az a szint, ahol a legnehezebb azt mondani, hogy ez zsákutca. Amikor egyszer kicsúszott nekik egy nyugati döntő, meg hasonló dolgok, hogy hát jó, hát de nem voltunk olyan messze.
Még kicsit most ez a 2010-es évek Clippers szindrómája, nem?
Pontosan. Ott is látszott egyébként, hogy mik a korlátok, és miért vannak meg a korlátok, és hogy ebből nem lesz bajnoki cím. De hát amikor alapszakaszban is jó vagy, meg playoffban azért egyszer-kétszer oda jutsz második kör, meg hú, hát most Curry dobott szét minket, meg így, meg úgy. Ezt nagyon nehéz elengedni, úgyhogy nincs jobb alternatívát. Most Portlandbe is belemenni abba, hogy hát akkor 5 évig szarok leszünk, nyilván senki nem akarja ezt vállalni.
Bocsánat, csak a legmeglepőbb nem működő dolog Portlandben, próbáltam egy ilyen kis rovatot csinálni magamnak, egyáltalán nem tudnak védőlepattanózni, mert azt, hogy mondjuk nem futnak, vagy hogy kurva sokat dajkálják a labdát, ez statisztikailag is igazolható mind a kettő, az rendben van, de hogy ennyire ne tudjanak védőpattanózni, az nekem azért fura, mert itt azért most Larry Nance Jr. gyakran játszik, és hogy ezeket a dolgokat is csak figyelmetekbe ajánlanám, nektek is, és a kedves nézőknek is, hogy tök jól hangzik, hogy ilyen jól támadó alsó háromposztos játékosod van, hogy Norman Powell, CJ McCollum és Dame Lillard, talán most fordított sorrendben mondtam ugye fontosságban, de ugye ezek a játékosok például nem lepattanóznak, például nem védekeznek, hogy ezek mind ártanak a csapatnak, és ilyen típusú játékosban nem lehet hármat felrakni. Tehát,
ezt nem is értem, hogy ez miért van így, hogyan játszhatnak ők egymás mellett hárjuk. Persze azért, mert cserepadon sincs más, akit annyira érdemes lenne odarakni, de hogy...
Ugye Simons nem segítene a felsorolt problémákon, hogy mi nem fogalmazzunk.
Nem, de tényleg, tehát az van, hogy persze ez a három ember dob 70 pontot, vagy 80-at, vagy olyan napjuk van, csak közben se egyénileg nem tesznek hozzá semmit, se csapatot nem lehet belőlük csinálni egyáltalán. Tehát így totális zsákutca. Úgyhogy ötletem nincs, hogy ezzel mit lehet kezdeni azon felül, hogy akkor zavarjunk el mindenkit, aztán draftoljunk.
Igen. Én nem tudom, hogy van-e még bármi Zoli a Portlandnél, nálam nincs. Elmondtunk mindent.
Robbantás.
Oké. Okay. Akkor viszont a Toronto Raptors-zal fejezzük be a mai napunkat, és hát ugye a Toronto Raptors minden mérkőzését természetesen láttam, mint Raptors drukker. Gyakorlatilag én rájuk mondanám azt, hogy azok, akiknek gondoltuk őket, amit Zoli már így korábban elsütöttünk, az a Torontónál mindennél jobban igaz majdnem. Bár őszintén szólva én egy picit csalódott vagyok az összteljesítményt nézve védekezésben, csak pár adat. Ugye a Toronto, ahogy mondtam a Miami-nál, ugyanígy ebben a possession game-ben hisz, vagyis a legjobb támadó pattanózó csapat, csak melléjük nem tudnak védő lepattanózni, és a második legrosszabbak abban, hogy az ellenfél hány támadó pattanót szerez ellenük százalékosan. Magyarán a Toronto megpróbálja ezt a possession game-et, csak az a baj, hogy a saját gyűrűje alatt viszont nem tud mellé pattanózni. Aztán ez is érdekes, hogy a második legtöbb tranzíciót vezeti a Toronto, második legtöbb steal, ez a kettő azért nyilván összefüggő adat, tehát második legtöbb labdalopás, és ha azt mondom neked, hogy egy csapat elit módon kényszeríti ki az ellenfelétől a labdaeladásokat, tud belőle indulni, második legtöbbször indítja le az ellenfelét, és még jó támadó, pattanózó csapat is, akkor egyszerűen nem hiszed el, hogy az ne állna 50% fölött. De azért áll 50% alatt a Raptors, mert annyira szar a támadó hatékonyságuk, 26-ok TS százalékba például, és gyakorlatilag a Raptorsnál az a jelenség nem ismeretlen, hogy egymás után akár 4 rádobás is van, de mind a 4 lejön, esélytelen, és ezen nem segített túl sokat egyelőre Pascal Siakam visszatérése sem. És talán ezzel dobnám most Zolinak a szót.
Nyilván nekem nehéz, mert ugye szimpatizálok ezzel a csapatot, de nekem könnyebb belállni abba, alapvetően a felfogásom miatt is, meg azért is, mert mégsem az első csapatom, hogy akkor tank, és ugye az lenne legjobb, és kicsit ilyen szemmel nézem már a legelső mérkőzés óta, ami egyébként nagyon-nagyon impresszív volt számomra, hiszen a támadójátékotok az valami egészen elképesztően fájdalmas volt.
De nem javult, tehát tényleg ez van, amit mondtam, hogy sok leindítás, meg sok támadó pattanó, de egyébként félpályás támadásnál még mindig rohadszor a Raptors.
De ez egyébként roster probléma is, tehát nyilván amióta kiderült az, hogy Siakam nem az a játékos, akinek gondoltuk, ami most már lassan sajnos 3 éve kiderült. Nyilván bizakodunk abban, hogy megfordíthatja ezt a dolgot, mert jó lenne elcserélni majd valami értékért. Egyre kevésbé tűnik úgy, hogy ő képes erre. Tehát ő, az az igazság, hogy ő a modern Luol Deng számomra. Játékstílusban, értékben, mindenben. Tehát még abban is, hogy ő is volt All-Star, ugye Siakam is egyszer All-Star lett.
Igen, de egyébként a 3 évre akartam reagálni, tudod, mikor volt a bubble?
Jó, igen, a bubble miatt mindig elszaladt.
Kevesebb, mint másfél éve, nagyon durva.
Akkor úgy mondanám, hogy a 2 bubble utáni szezonban, ami ugye akkor a tavalyi szezon, meg az idei szezon, most már azért az egyértelműen, de nem, hogy van?
Jól mondod, igen, van, több na, durva.
Igen, tehát ebből is látszik, igen, hogy még mindig nehezen dolgozza fel az anyamat ez. Nehezen, oké, értitek.
Ezt hagyjuk benne, légy szíves.
Fel kéne dolgozni az agyamat, lehet, hogy neki jobban járnak.
Jó, ez tetszett, de egyébként értem, hogy mit mondasz, és...
Érted, hogy mit próbálok kinyögni nagy szenvedéllyel. Siakam egyszerűen
nem az.
Túlfizetett játékos. Nem akar, ma nem kimondtam, hogy egy szarjátékos, de ez nem igaz, mert az is egyértelmű, hogy olyan szerepet várnak el tőle, és talán saját magától is, ami szintén egy veszett fejsze, egy zsákutca. Ő lehetne szerintem egy ilyen Andrew Wiggins az új szerepben, akire szintén egyébként egy kicsit szerintem hasonlít Luol Deng mellett, játékstílusban is, és abban is, hogy messze nem olyan jó, mint amennyi pénzt kapott, de hát az nem ebben a Raptorsban lesz. És ez alapvetően probléma, mert az értéket se tudjátok valószínűleg felsrófolni.
Most. Jaj, ne is mondd. Pont ez a bajom, és majd Tomi, kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy Anunoby egyértelműen előrébb lépett. Ő még nem annyira hatékony ájzó játékos, mint amennyit ájzóban használtuk, amikor nem volt Siakam, de tök jó volt nézni, hogy előre lépett, és mellesleg akkor a Raptor sokkal jobb is volt támadásban is mindenhogy. És ott van Barnes, akin látod azt, hogy te ugye egy ilyen korai Jannist látsz bele, én nem pont Jannisthoz hasonlítottam, de mindegy, hogy érdemes megnézni azt, hogy ő vajon lehet-e a jövő első opciója. És ez mindezen a big wing pozícióba játszanak, és ehhez így beraktad Siakamot, és gyakorlatilag miatta játszik. Játékidőben is kevesebbet ez a két játékos, és de főleg miatta van kevesebbet a kezükben a labda. Mivel Siakam nagyon úgy tűnik, hogy nem része a jövő Raptorzának, Ezt nem jó nézni, hogy Siakammal instant rosszabbak lettünk, támadásban és védekezésben egyaránt. Egyébként a védekezését senki nem látta, pedig ő azért elitvédő, nem hogy jó, ő elitvédő volt. Még egy éve is. Most az sincs, és úgy nem akarok mindent rákenni egy emberre, csak hogy értsétek szurkolóként, mit élünk át, hogy Siakam gyakorlatilag pont azon a poszton, pont azokat a labdákat veszi el, amit nem kéne, és ennek a szezonnak a lényegi része lenne az, hogy OG meg Barnes megkapja ezeket a labdákat, és Siakam veszi el tőlük. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha elcserélnénk. De az a durva, hogy Siakam nélkül szerintem ez a csapat most jobb lenne. Tehát úgy értem, hogy mérlegben is mindenben jobb lenne ez a csapat. Kicsit ez a Rudy Gay Raptors-szerű helyzet, amikor biztos emlékeztek, kedves hallgatók, ti is, hogy Rudy Gay-t úgy cserélte el a Raptors, hogy na jó, akkor tankolunk, akkor Rudy Gay menjen, és a Sacramento-nak a cseréi így átjöttek, és egyszer csak varázsütésre rohadt jó lett a csapat, mert végre meglettek a szerepek, végre nem az volt, hogy három ISO scorer felváltva kapta meg a labdát, hanem valami csapatjáték ki tudott alakulni, és most is ez lenne a helyzet szerintem. Tomi?
Hát én csak azt akarom hozzátenni, hogy ugyanaz a zsákutcáról beszélünk, mint amiről itt korábban már ejtettünk szót, csak abból a szempontból, hogy ahogy mondtátok is, másfél éve volt, még úgy nézett ki, hogy Siakam franchise player lehet, és akkor derült ki, hogy hát ez nem fog így történni. De hogy nem ő mondta azt magáról, akkor sem, hogy ne figyelj csak, én 25 pontos ember leszek, úgyhogy nekem ide kell adni 8 csilliárd dollárt, és jön leszek itt a király, hanem ugye ezt látta bele ott a torontói vezetőség, meg szakmai stáb, meg a szurkolók, meg ugye mindenki.
De egyébként, csak a szakírók is, meg mindenki, tehát azt az évet ugye úgy kezdte, hogy bárki megadta volna neki a max hosszabbítást arra az első két hónapra.
Ezt komolyan mondom. De nem is ez a baj, persze, nem is a baj, csak hogy szerencsétlen, nyilván ott volt neki pár hónapja, meg nyilván még a Leonard mellett is azért látszott benne némi fantázia, de hogy róla mindenki tudta, hogy milyen hátrányon indul kosárlabda skillset terén, ugye, hogy ott nagyon-nagyon elhittük neki, hogy ő mekkora király lesz, de ezt nem ő kérte ki, hogy én akarok venni az első opciót, tehát most nem szabad rá haragudni, vagy nem tudom amiatt, hogy most meg nem lesz az a játékos. És abban egyetértek amúgy, hogy nyilván ahhoz, hogy a most sztárnak kinéző, vagy sztár potenciállal bíró játékosokat most visszafojtja, de hát itt is nagyon nehéz elengedni azt, hogy te megadtad neki a nagy pénzt, meg a bizalmat, meg kinevezted őt az élet császárává, aztán két év múlva meg mond neki azt, hogy figyelj, csak eladunk két csomagszot ért meg, meg nem tudom miért. Tehát, hogy ezt nyilván megint csak nagyon nehéz elengedni így, és még lehet, hogy kicsit próbálkoztok vele, hogy hát, ha annyira mégse. Csak ugye tényleg Anunobi egyébként az új Siakam egyelőre, bár az meg szerintem több is lehet, hogy őket kéne nyomni, csak mondom, ez elég nehéz így, hogy egy poszton vagytok ennyien, és igazából a többi poszt meg nem azt mondom, hogy lyukas, de azért ezt egyelőre nem bírjátok el, hogy itt ilyen törekedés.
Hát igen, meg főleg ez a center poszt, tehát még Cam Birch-el még viszonylag legalább valami stabilitás van, ami vicces, mert ő nyilvánvalóan egy csere center. Achiuva nála gyengébben gyűrű körül befejező magas embert, kezdőjátékost, talán Steven Adams.
Szívesen.
Ja, igen, más nem hiszem. Tehát, hogy te jó ég. Egyébként az vicces, hogy eldobja a triplát, jól is néz ki a triplája, még százalékban ez nem mutatkozik meg, de volt olyan meccs, ahol bekúrt hármat, meg védekezésben, meg tényleg 1-től 5-ig switchable, tehát vannak tök értékes tulajdonsága, és 20 éves, nem akarom én őt leúzni a WC-n, de hogy valaki magas ember létére ennyire esélytelen legyen a gyűrű közelében, azt nagyon ritkán látni. Szóval vannak ilyen problémái a Raptorsnak, de hát érted, 20 éves a Csiúva, semmi gond, fejlesszük a fiatalokat. Engem semmi más nem zavarna, csak Siakam zavar. És egyébként hozzáteszem, hogy Gary Trenttel is nagyon elégedett vagyok. Nem csak, hogy egy kicsit eszetlen dobógép, ez kétségtelen, de mellé azért ő védekezésben elképesztően pozitív dolgokat mutat, és pont most beszélgettem, vagy vitatkoztam ezzel Ádám barátommal, ugye Magyarország legnagyobb Raptors drukkerével, aki mondta, hogy neki az nem tetszik, hogy ennyit kockáztat, ugye, és hogy emiatt sokszor hátrányba kerül a védekezésünk, de ezt azért le lehet vetkőzni. Viszont ő azért egy-egyben egy jó védő, és a csapatvédekezésben szerintem, hogyha megtalálja az arányokat, mint annó Tony jelentette, mert ő is sokat kockáztatott, aztán meglettek ezek az arányok, akkor Geriten marha jó védő lesz, jó tripladobó. Nekem nincsen semmi bajom ezzel a Raptors rosterrel, tényleg sajnos Siakamon kell elvernem a port. Zoli, Tomi, bármelyikötök még Raptorszal kapcsolatban?
Én kérdeznélek csak, hogy Chris Boucherről mit gondolsz? Tavaly is megkérdeztelek erről, akkor azt mondtad, hogy pozitív benyomásaid vannak, most meg, ha nem is szorult ki a rotációból, de azért tényleg egy
Remélem, hogy kiszorul a rotációból. Érdekes volt nagyon a tavalyi jelenség, hogy ő centerként mekkora mismatch volt. Védekezésben néha sajnos, tehát nem ő volt a mismatch, hanem neki volt mismatch az ellenfél centere. Támadásban viszont ugye egyszerűen nem nagyon tudták fogni ilyen szempontból. Mindig ki tudott menni a triplára, azt hihetetlen magas ívben szinte a feje mögül dobja el, tehát hogy még ha ott is vagy rajta, akkor is el tudja dobni, és tavaly be is estek ezek. Plusz ugye akármilyen vékony is, jó besegítő védő, és mind a triplát, azt hiszem ő blokkolja legjobban az egész ligában a tripla kísérleteket, ami régen egyébként James Johnsonnak volt a nagy specialitása, illetve a palánk alatt is volt gyűrűvédelme. Ha jött egy Adebayo és odébb rakta, akkor nem, akkor kirepült az első sorba. Szóval, hogy ezt akarom mondani, hogy ő centerként érdekes módon sokkal jobban működött, most, hogy négyesként próbálja a Raptors játszatni, kutyaszar tényleg. Én remélem, hogy Yuta Watanabe, amint tényleg visszatér ebből a sérülésből, teljes mértékben átveszi az összes percét, mert Yuta legalább egészen elitvédő. Igazából ennyi Boucherről.
És a Dragic sztori?
Hát a Dragic sztori most egy marék virsliért szerintem el fogjuk adni. Itt gyakorlatilag szerintem nagy kamuzás megy, tehát ez a Dragic egyéni okokból, családi okokból támogatjuk, őt jó profi volt. Biztos jó profi volt, mind a két fél tudja, hogy Dragic nem akar itt játszani, nem is játszatjuk, mert nem is jó, mert gondolom akkor a effortot nem tett bele, úgyhogy ez egy nagyon egyértelmű helyzet. Ha van annyira emberséges a Toronto vezetősége, akkor elcseréli őt a deadline-nál. Zoli?
Nem tudom, hogy milyen értéket kaphattok érte, de nem sokat ezen a ponton, azt hiszem, beegyetértünk. Ahogy az sem világos számomra egyébként, hogy ő mennyire tudna segíteni egy olyan csapatot, amelyik a playoffért küzd, nem vagyok már ebben se biztos. Az igazság, hogy amikor játszott idén, akkor sem nézett ki túl jól a Dragic, úgyhogy például ugye a Mavericks-re gondolok, ahol állítólag játszani szeretne, nem vagyok annyira izgatott. Még akkor sem, hogyha nem kell sokat feladni érte esetleg.
Főleg úgy, hogy Brunson nálatok a padról jön, mert ha az lenne, hogy Brunson cseréje lenne, akkor azt mondanám, hogy igen, az arra lenne értelme Dragicnak még mindig, de hát lehet, hogy Dragic története
nyilván jobb játékos, mint Trey Burke, tehát igen. Azt gondolom, hogy ezen a ponton is, de hát ezzel nem raktuk magasra a lécet, legyünk őszintén.
Még nem tudom, hogy vagytok vele, én csak záró gondolatként mondom ezt, hogy tulajdonképpen az olyan játékosok, akik egyszer All-Star szinten játszottak, de kell a kezükben a labda, azok ritkán tudnak átmenni már kiegészítő játékosba. És ezért furán hirtelen szokott véget érni a pályafutások, miközben lehet, hogy egy kiegészítő játékos meg sokkal tovább tudja azt a két dolgot tartani, ami miatt pályán van, mondjuk a védekezés és a tripla. Úgyhogy én tartok tőle, hogy Dragic NBA karrierje sokkal hirtelenebb véget ér, mint amilyen jó volt ő még akár, hogyha belegondolunk a tavalyi Miami-ban is.
Ez az amúgy, hogy Dragic nem 5 éve volt utoljára jó játékos, hanem még tavaly is abszolút hasznos pacskorer volt, esetleg kezdő irányító bizonyos meccsapokban, tehát hogy nem volt az olyan régen, hogy jó NBA játékosnak nézett ki.
Sőt, a Bubble-ben, mert ha már beszéltünk róla, hogy másfél éve se volt a Bubble-ben pedig egészen a döntőig a legjobb játékosa volt a Miami Heatnek. Az mi?
Így van, ez kicsit erős túlzásnak érzem azért, mert ez azért nem biztos, hogy így volt, de mondjuk a top jó, 3-ban.
Közel volt nagyon. Tehát azért az ő hátán mentetek be a döntőbe a saját, szerintem.
Vagy akkor volt a legjobb, vagy a leghasznosabb egyébként Goran Dragic. Mármint ugye nyilván nem sok playoff szereplése volt, itt azért elég sokat hozzá tudott tenni, de hogy az sem volt olyan régen, és igazából jó utána volt sérülése, de azért nem az, hogy levágták a lábát. Kicsit fura lenne nekem az, hogyha ő nem játszana egyáltalán, de azt megértem, hogy Torontóban nem akar játszani, meg hogy Torontó se akarja, hogy játszon, az is rendben van. De hát azért valahol nem igaz, hogy nem lehet neki találni még 10 percet.
Hát biztos van olyan csapat, ahol lehet. Nem egy fiatalokra éppen építő, irányítókat is nevelgető csapat, ez kétségtelen. Jó, én azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. Gobodics Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezt a sok infót, és hát majd várunk vissza az overreactionökbe természetesen.
Köszönöm szépen, meg majd a 750. adásba is
jövök. Jaj, tényleg.
Az alap. Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tomi, szia.
Zoli, mi pedig megyünk tovább, már úgyis beharangoztad, úgyhogy mondjuk el, hogy a szenvedő sztárok, szupersztárok vagy sztárjelöltek adása lesz a következő. Kicsit megnézzük azt, hogy mi a jó élet van mondjuk Lilárdal, Doncsics, a többieket ne lőjük le, de róluk kettőjükről mindenképpen lesz szó. Igazából ez is egy izgalmas adásnak ígérkezik, mert arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg valami nagyon nem működik, vagy csak egy rossz dobóformáról van szó.
Alig várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, tehát jövünk még akkor ezen ezen a héten, és akkor is tartsatok velünk, illetve köszönjük szépen, hogyha támogattok minket Patreonon, ezt a patreon.com/keleten-nyugaton oldalon tudjátok megtenni, akár már havi $1, úgyhogy ha tudtok és éltek vele, akkor nagy pacsi. Minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.